Ez itt a Tervezd Magad Újra podcast Csekovszky Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Üdv ismét a Tervezd Magad Újra podcast 45. adásában. Majd olyan módszerről szeretnék neked beszélni, ami mindenki számára elérhető, teljesen ingyen van, kihat a boldogságunkra, nagyobb eséllyel érjük el a céljainkat, hogyha használjuk ezt az eszközt, sőt, még a fizikai állapotunkra is mérhető pozitív hatással van, ez pedig a naplózás módszere. Nagyon sokféle módszer létezik, például ilyen az, hogyha hálanaplót írsz, vagy akár megfogalmazod a céljaidat, vagy egy módszer, amiről ma beszélni fogok, az expresszív írás, tulajdonképpen mindegyik ugye az írásra épül, és ilyen szempontból a művészetterápiás módszerek vagy eszközök közé sorolható, ugyanúgy, mint mondjuk a zeneterápia, a tánc és mozgásterápia, aztán a különféle képzőművészeti terápiák, amikor rajzoláson, festésen keresztül fogalmazunk meg valamit magunkról, a világról, a bennünk kavargó érzésekről. Ide tartozik még az irodalomterápia, a drámaterápia, de arról is fogok beszélni, hogy azért a naplózás az tulajdonképpen egy kicsit más azért, mint a művészetterápia. Az embereknek fele élete során legalább valamikor már írt naplót, a gyerekeknél és a fiataloknál pedig egy 2014-es, tehát azért most már 10 éves kutatás szerint 5 közül egy aktívan ír naplót. Lehetőséget ad egy napló arra, hogy kifejezd az érzéseidet, tisztázd a gondolataidat, és ezért nehéz helyzetekben különösen jól jöhet. Így például nagyon felkapott lett a COVID ideje alatt, amikor ugye mindenki be volt zárva, mindenki eléggé sok feszültséggel küzdött, és jó volt kiírni magunkból a gondjainkat ilyen formában. De mostanában is nagyon trendi, és rengetegféle naplót vásárolhatunk, amiben vagy instrukciókat adnak arra, hogy mit írj, vagy különféle idézetekkel inspirálódhatsz. Én is használtam egyébként ezeket is, illetve a pszichológiai tanácsadásban is használom, és használtam mindig is a kreatív írás különféle eszközeit. Egy ilyen feladat például az idővonal, vagy az, hogy a saját történetedet meséld el, akár úgy, hogy mondjuk egy újságcikket írsz magadról, vagy mondjuk karriertanácsadásban egy jópofa feladat az, hogy írd le az ideális álláshirdetést, amit teljesen rátszabtak, és amiben az szerepel, hogy valójában mi az, amit te igazából szeretnél csinálni. Az írás, mint eszköz, összességében segíti az önreflexiót, segíti az új nézőpontok megragadását, és ugye a narratíván keresztül segíti azt is, hogy átalakítsuk a gondolatainkat. Ugyanis a valóságról alkotott képünket az elbeszélés során alakítjuk ki, tehát valamilyen módon megteremtjük a világunkat, és amikor ezt leírjuk, amikor egy kicsit jobban átgondoljuk, akkor tudjuk ezt formálni és alakítani. Sok híres ember írt egyébként naplót, köztük például az egyik legrégebbi, vagy ami fennmaradt, ami nagy terjedelemben, Leonardo da Vinci-nek volt több naplója is, és összesen 7000 oldal maradt ránk ezekből. Aztán, hogy egy kicsit modernebb kori példát említsek, Frida Kahlo is írt naplót, akinek nagyon érdekes rajzos festményekkel teli naplója van, amiben az álmairól írt, a gondolatairól, aztán írt benne verseket, versfoszlányokat, de arról is mesél róla, hogy milyen nehéz volt ezekkel a fizikai fájdalmakkal és a rokkantságával együtt élnie, vagy éppen a szenvedélyes kapcsolatáról Diego Rivera festővel. Ebből a naplóiból származik egyébként az az elhíresült mondata, hogy minek nekem láb, ha szárnyam van és repülhetek. Egy másik híressé vált napló, amit biztosan te is olvastál, vagy legalábbis hallottál már róla, Anne Frank naplója, amiben ez a 10 éves lány kiírta magából a nehézségeket, a ugye náci megszállás alatt milyen volt zsidónak lenni, aztán ír arról, hogy mire vágyik, szerelemről, arról, hogy milyen volt az élete a búvóhelyen, a szüleivel, meg egyáltalán összezárva ilyen kicsi helyen, 0-24 órában olyan emberekkel, akikkel nem feltétlenül szerette volna együtt tölteni az időt. Sajnos ő nem érhette meg az írásai megjelenését, és valószínűleg nem is sejtette, hogy így el fog híresülni mindaz, amit ő írt. Aztán Nirvana rajongóknak figyelmébe ajánlom, hogy én is nemrég tudtam meg, hogy Kurt Cobainnek is volt naplója. 2002-ben jelent meg, amiben sokat írt arról, hogy milyen nehezen dolgozta fel, vagy éppen pont, hogy nem dolgozta fel azt az óriási sikert, amit befutotta az együttes, és ugye ami az ő személyét is övezte. Tehát mondtam, hogy fogok beszélni pár szót arról, hogy a művészetterápia és az egyéni naplóírás között mi a különbség. Tehát a művészetterápiás módszerekben a terapeuta segít feldolgozni a műalkotást, vagy a leírtakat, sőt nem is műalkotás, mert tulajdonképpen alkotásról beszélhetünk, de nem feltétlenül művészeti szempontból van ennek jelentősége, hanem a páciens és a terapeuta együtt elemzik érzelmi szempontból az írást akár, ami az egyik eszköze az önkifejezésnek és saját magunk felfedezésének. Ez akkor is igaz, hogyha saját magadnak írod, és nem terápiában. És ilyen formán egyébként az öngondoskodás az önsegítés eszközévé is válhat, és erről az aspektusáról szeretnék ma beszélni ebben a podcastben, úgyhogy vágjunk is bele! Ugye többféle fajtája létezik a naplónak, többféle lehetőségünk van, ezeket szeretném majd kicsit végigjárni. Az egyik legkézenfekvőbb megoldás, hogyha olyasmiről írsz, ami foglalkoztat, ami történt veled, akár kiírod magadból a gondjaidat, akár a céljaidról is lehet írni. Nekem is személy szerint ezzel van a legtöbb saját élményem is, mert már kamaszkorom óta írok naplót, hol rendszeresebben, hol kevésbé rendszeresen, de hogy az, hogy kirakom a papírra a frusztrációimat, az mindig segített abban, hogy egy kicsit tovább tudjak lépni, de mint egy mini motivációs beszédként is egyébként tudtam magamnak írni gyakran, és a mai napig is szoktam, úgyhogy ilyen formán picikét olyan, mint az öncoaching, vagy az öntámogatás. Mivel gondolkodsz saját magadról, az érzelmeidről, vagy éppen a céljaidról, az önismeretet is segíti. Nyilván ezeknek az írásoknak az a lényege, hogy csak magadnak írod, és hogy senki kezébe egyébként nem kéne, hogy kerüljön. Az én esetemben sajnos egy családtagom ezt nem tartotta tiszteletben, úgyhogy el is olvasta, meg fel is használta egyébként, úgymond ellenem, ezért a kamaszkori naplóim már nincsenek meg. Pedig sokat gondolok rá, hogy most, hogy van egy kamasz lányom, ezek az írások nagyon jól jönnének, hogy jobban megértsem azt is, hogy ő milyen helyzetben van. Így csak a kis kútfőmre támaszkodhatok, hogy fölpróbáljam idézni, hogy milyen volt kamasznak lenni. Tehát ezek az írások ugye magunknak születnek elsősorban, és megkönnyebbülést ad az, hogy kiírjuk magunkból ezeket a dolgokat. Ilyen szempontból akár az is egy lehetőség, hogyha attól tartasz, hogy valakinek a kezébe juthat, hogy akár azonnal meg is semmisítheted az írásaidat, de hogyha van rá mód, hogy megtartsd, akkor később érdekes lehet visszatekinteni, hogy hol jártál évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Akkor is jól jön a naplózás, amikor valamiben el vagy akadva. Amikor túl összetett egy helyzet, túl sok szempont van, egy döntés előtt állsz, akkor segíthet tisztázni, hogy mondjuk merre menjél egy komplikált élethelyzetben, milyen döntést hoz. Hogyha céljaid vannak, akkor pedig a vizualizációban segít, ugye beszéltem már róla korábban, hogy elképzelni részletesen, leírni, hogy hova szeretnél eljutni, az nagyon sokat segít abban is, hogy meg tud valósítani ezeket a célokat. Egy harmadik lehetőség a probléma megoldásban, hogy egy kicsikét a brainstorming eszközeként szolgálhat. Egy másik lehetőség a naplóval kapcsolatban, hogy arra gondolsz, tehát hogyha probléma megoldásra használnád az írást, hogy vajon mit mondana a legelkötelezettebb támogatód, egy szívbeli jó barátod, segítőd, vagy akár egy olyan családtagod, akinek már nem kérheted ki a véleményét. Nekem például a nagymamám olyan, akit nagyon szívesen megkérdeznék időnként a dolgokról, de már sajnos nem tehetem meg, mert már nincs velünk, de azért hangot adok néha az ő látáspontjának a naplomban, vagy írásban. Gondolkodom arról, hogy vajon mit mondana ő ebben a helyzetben. Tehát lehetőséget ad az írás arra is, hogy megfogalmazzál magadnak bátorító és támogató üzeneteket, ami azért fontos, mert a belső kritikusunk hangja az a negatív hang, ami úgy állandóan ítélkezik felettünk, gyakran kéretlenül is velünk van. Tehát, hogyha tudatosan odafigyelsz a naplódban, hogy a belső drukkered is szóhoz jusson, aki hisz benned és bátorít, akkor nagyobb lesz az egyensúly. Például egy jó eszköz erre, hogy felidézed, hogy mivel küzdöttél már meg, hogy honnan meríthetsz erőt, hogy mik voltak azok az életedben, amikre így utólag úgy tudsz gondolni, hogy na, ekkor például erős voltam, és ebből kiindulva ezzel is meg fogok küzdeni. Aztán a naplózás egy másik népszerű formája, a hálanapló, amikor arról írunk minden nap, hogy mi az a három dolog, például lehet három, de egy teljesen véletlenszerűen, vagy igen, önkényesen választott szám, de hogy ez például egy jó lehetőség, hogy mi az a három dolog, amiért ma hálás voltál. Ennek a gyakorlatnak pedig az a célja, hogy megtanítsd értékelni azokat a kis dolgokat is, amit egyébként lehet, hogy észre se vennél. 2003-ban végeztetek egy kutatást ezzel kapcsolatban, amiben három kísérleti csoport volt. Az egyik csoportnak írásban minden nap a gondjairól kellett értekezni, illetve felsorolni, hogy milyen problémákba ütközött aznap. Egy másik csoport, hogy miért hálás, és aztán volt persze egy semleges kontrollcsoport is, akinek csak írnia kellett valamilyen semleges témáról. 2 hétig folyt ez a kísérlet, és a végeztével a hangulatot mérték, illetve az emberek elégedettségét, és mind a kettőre egyértelműen pozitív hatással volt az, amikor az emberek azzal foglalkoztak, hogy mi az, amiért hálásak lehetnek. Ugyanis tényleg olyan dolgok ezek, amik felett át szoktunk siklani. Egy ilyen gyakorlat viszont lehetőséget ad, hogy egy kicsit lelassítsunk, megálljunk, és észrevegyük azokat a dolgokat, amiknek örülhetünk. Tehát ilyen formán növeli a tudatosságunkat a jóra, a szépre, az örömtelire, de a tisztánlátást is segíti. A naplózás egy negyedik változata, az úgynevezett Morning Pages, magyarul reggeli oldalak, amit Julia Cameron népszerűsített a könyvében, a The Artist's Way, a Művész útja című könyvben, aminek az a lényege, hogy reggel, még a kávéd előtt, amint fölébredtél jóformán, leülsz egy papírral, vagy egy füzettel, és kiírod mindazt, ami benned kavarog, és 3 oldalt írsz megállás nélkül, gondolkodás nélkül, gyakorlatilag mindegy, hogy mit írsz le, hogy hogyan írod, hogy helyesírásilag, vagy hogy éppen szerkezetileg milyen minőségű, tök mindegy. A lényeg az, hogy megtisztítsd az agyadat azoktól a dolgoktól, amikkel tele van reggel. Úgyhogy ennek nem is az a célja, hogy megtartsd, vagy hogy félreradd, hanem akár ki is dobhatod ezeket a lapokat. Nyilván ez is nem másnak készül, hanem neked. És az az egyetlen célja, hogy a kreativitást segíti a szerző szerint. Ez is egy olyan módszer, amit érdemes lehet kipróbálni. Végül pedig az írás segíthet feldolgozni múltban történt traumákat. Az egyik módszer az például már a sématerápia kapcsán emlegetett levélírás, hogy ugye a gyerekkori önmagadnak támogató levelet írsz, amiben leírod azt, hogy mondjuk mit gondolsz arról, ahogy ő vele bántak, vagy hogy veled bántak tulajdonképpen gyerekkorodban, hogy mennyire lehet méltatlan, vagy igazságtalan az, ami történt, és támogatod azt a kisgyereket, aki benned van a mai napig. A másik lehetőség, amit szintén használnak a terápiában, és erről elég sok kutatás is született, ez az úgynevezett kifejező írás, ami például, mondok egy példát, egy kutatásban azt vizsgálták, hogy serdülő fogvatartottaknak kellett 3-4-5 napig, minimum napi 15 percig egy múltbeli traumáról írni. Az derült ki, hogy azok a serdülők, akik ebben a kísérleti csoportban részt vettek, jobban meg tudtak küzdeni a stresszel, mint azok, akik nem. Sok kutatást csináltak ezzel a módszerrel, és az is kiderült, hogy elsőre a kísérleti alanyoknál nagyon mély érzelmek tudnak ilyenkor felszínre kerülni, sőt, akár frusztráció is, tehát, hogy alapvetően a résztvevőket felzaklatja ez a feladat, ugyanakkor érdekesnek is és hasznosnak is találták. Az instrukciók a következőképpen hangoznak az eredeti 1986-os leírt kutatás szerint. A következő 4 napban írd le a legmélyebb gondolataidat és érzéseidet egész életed legtraumatikusabb élményéről, vagy egy rendkívül fontos érzelmi problémáról, amely hatása volt rád és az életedre. Az írásodban engedd el magad, fedezd fel a legmélyebb érzelmeidet és a gondolataidat. A téma kapcsolódhat a másokkal való kapcsolataidhoz, beleértve a szüleidet, szerelmedet, barátaidat vagy rokonaidat, a múltadhoz, a jelenedhez vagy a jövődhöz, vagy ahhoz, hogy ki voltál, ki szeretnél lenni, vagy ki vagy most. Írhatsz ugyanazokról az általános témákról vagy tapasztalatokról, az írás mindennapján, vagy minden nap más-más témáról. Minden írásod teljesen bizalmas lesz, ne aggódj a helyesírás, a nyelvtan vagy a mondatszerkezet miatt. Az egyetlen szabály, hogy ha egyszer elkezded az írást, akkor addig folytasd, amíg az idő le nem jár. Tehát ugye ezt, ahogy mondtam, 15 percen keresztül, vagy volt olyan kísérlet, amiben tovább kellett írni, 3, 4 vagy 5 napon keresztül. És amit mértek, vagy ami kiderült, hogy ugye, ahogy mondtam, rövid távon emelkedik a stressz, de hosszú távon kimutathatóan jótékony hatással volt az immunrendszerre, ami például abban is megjelent, hogy kevesebbet voltak betegszabadságon, azok, akik ezt a kísérletet elvégezték, nagyobb elégedettséghez vezetett, aztán jobb teljesítményhez iskolában és sportban, és még az emlékezetre is pozitív hatással volt. Annyira erősnek bizonyultak egyébként ezek az eredmények, hogy egy kutató kifejezetten úgy fogalmazott, hogy ha gyógyszeres kezeléssel tudnának ilyen jó hatásokat és eredményeket felmutatni, az nagy szenzáció lenne, és sokkal nagyobb figyelmet kapna, mint egy ilyen egyszerű és teljesen ingyenes módszer. Magyarázata egyébként az valószínűleg nem az, hogy katartikus élménnyel vagy hatással van ránk ez az írás, hanem kognitív feldolgozás által hat. Tehát ahogy újra elmeséljük magunknak ezeket a traumatikus eseményeket, egyúttal fel is dolgozzuk őket, és átstruktúráljuk, vagyis újra szervezzük az agyunkban, hogy hogyan gondolkodunk ezekről. És ezáltal fogunk tudni jobban megküzdeni velük. Ugyan nem tartozik a személyes naplóíráshoz szorosan, de érdekességképpen gondoltam megosztani, hogy például Irvin Yalom, egy pszichoterapeuta, akit nagyon nagyra tartok, ő egy olyan könyvet írt, amit közösen írt az egyik páciensével. Az a cím, hogy minden nappal közelebb, és ez egy nagyon érdekes olvasmány, mert hogy az történt, hogy a doktor Yalom, a pszichiáter is leírta minden ülés után, vagy 2 ülés között az ő élményeit a pácienssel, és a páciens Ginny ugyanezt tette. És akkor olyan nagyon érdekes, izgalmas dolgok derülnek ki, hogy ugye mennyire emberi mind a két szereplő. Mondok egy példát, mondjuk doktor Yalom részéről, ő ezt írta egyik bejegyzésébe. Megkérdeztem Ginnyt, a pácienst, javít-e a gépelés közben azon, amit írt? Azt mondja, néha igen. Például múlt héten kihúzott valamit, ami alapján úgy tűnt, mintha aktívan flörtölne velem, mivel utólag kínosnak érezte, hogy leírta. Úgyhogy az ülés egész első fele lesújtó, sőt kínos társalgás volt. Egy másik részlet, szintén doktor Yalom tollából. Soha nem érzem magam nagyobb csalónak, mint mikor egy álmatlan, szorongó éjszaka után tanácsot adok egy szegény inszomniásnak, aki valójában több órát aludt, mint én. Hát ez tényleg érdekes, hogy ugye a terapeuta is ember, és ugyanolyan gondokkal küzd, mint a páciens. De Ginny oldaláról, a páciens oldaláról is hoztam egy kis részletet. Olyasmiket mondok a terápián, ami nem igaz. Miközben mondom, tudom, hogy magam sem hiszem, és jól összezavarom magát. Úgyhogy szerintem ez az olvasmány a kendőzetlensége miatt érdekes, meg azért, hogy egy kicsit tényleg rálátunk arra, hogy egy ilyen terápiás kapcsolatban tulajdonképpen mi és hogyan zajlik a két szereplő fejében. Egyébként tényleg van olyan pszichológus, aki aktívan használja a naplózást vagy az írást a terápiában, ennek több előnye is lehet, például segítheti az egymásra hangolódást, a kliensnek az önreflexióját, tehát azt, hogy saját magán gondolkodjon, ránézzen belső történéseire, érzelmeire, a két találkozó közötti érzelmi önszabályozást támogatja, illetve arra is jó, hogy észrevegyük a haladást. Tehát például ez a személyes naplóra is érvényes, hogy amikor visszatudsz lapozni a két héttel, két hónappal, fél évvel, évvel ezelőtti bejegyzéseidhez, akkor lehet, hogy észreveszed, hogy olyan dolgokkal küzdöttél, vagy olyan problémák foglalkoztattak, amiket mára megoldottál, amik ma már egyáltalán nem tűnnek olyan súlyosnak, vagy fontosnak. Dióhéjban tehát tényleg ez egy olyan eszköz, ami mindenkinek elérhető, ingyen van, és nem lehet rosszul csinálni, nem lehet tévedni vele, nem lehet ártani magadnak vele. Ahogy egy rákkal küzdő, kemoterápiás kezelés alatt álló páciens mondta, írni akkor is lehet, ha ágyban fekszel, és pocsékul érzed magad, csak tarts egy naplót az ágyad mellett, és amikor felébredsz, akkor kezdj el írni. Nem feltétlenül boldog leszel tőle, de ugyanez a páciens mondta azt is, hogy olyan, mintha lekerülne egy súly a válladról. Nem csodaszer egyébként a naplóírás, például bizonyos kondíciókban nem igazán segít, mondjuk depresszióban is vizsgálták, de nem találtak pozitív hatást, azonban más helyzetekben igen jól jöhet, például trauma esetén, fizikai fájdalommal járó betegségek esetén, vagy hogyha mondjuk tényleg komplex problémákkal küzdesz, stressz ér, akkor nagyon hasznos lehet a naplóírás. Én személy szerint abban látom a legnagyobb előnyét, hogy ahogy újra elmeséled magadnak a történetedet, úgy választhatsz magadnak más értelmezést is, mint amit eredetileg random módon tulajdonítottál dolgoknak, ugyanis nem minden rossz egyértelműen csak negatív hatásokkal jár, az is ki szokott derülni, hogy a múlt nehézségeiből tudunk tanulni, és átalakíthatjuk az értelmezésünket, és ezáltal a jövőnket is. Úgyhogy remélem, hogy te is eleget hallottál a naplóírásról ahhoz, hogy kedvet kapjál, és elkezdj legalább időnként élni ezzel az eszközzel. Ha így van, akkor nagyon örülök neki, kérlek, hogy akkor írd meg kommentben, hogyha szoktál naplót írni, miről szoktál írni, miért jó, miért javaslod másoknak is, itt a YouTube-on, Instagramon, akár a Spotify-on is. Én pedig a jövő szerdán egy újabb adással várlak. Addig is minden jó! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.